és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Újévi Isten tiszteltünket kezdjük a 90. Zsoltár első versével. 90. Zsoltár első verse így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. A 283. dicséretünket énekeljük folytatásképpen, első három versét. 283. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat tolt. Yeah. évi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Lukács evangéliumából, a 13. fejezetből, az első 9 verset olvasom. Foglalja el helyét a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliumából, a 13. fejezetből, az első 9 verset olvasom. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem, sőt, mondom nektek, hogyha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vérkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Azután ezt a példázatot mondta: egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük azt, hogy adtál nekünk időt, új lehetőségeket, új kapukat nyitsz meg előttünk, hogy megtapasztalhassuk, hogy mit jelent téged keresni és megtalálni, mit jelent ebben az életben tanulni és elfogadni utunkat, sorsunkat, és mit jelent változtatni azon, amit változtathatunk még, és alakulhat még minden, van időnk még a gyümölcstermésre, és van időnk átfordítani az életünket egy jobb irányba, és köszönjük azt, hogy veled kezdhetjük ezt az évet. Mert talán sokan vannak, akik egyedül vannak, akik nincsenek tudatában annak, hogy mi is kezdődhet, nem tudnak téged segítségül hívni, nem ismerik a te akaratodat, és nem keresik, vagy nem akarják látni. Köszönjük ezt az elhívást, hogy mi azért tudjuk, mi azért felismerhetjük, és tudatában vagyunk annak, hogy nélküled ez az év, és a te akaratod követése nélkül nem olyan év lesz, mint ami javunkat szolgálja. Add meg tehát a mi megnyílásunkat most, és lelkünket, hogy valóban most rád figyeljünk, és figyeljünk önmagunkra és szívünkre, mi lakozik bennünk, hogy a te jelenlétedben tudjunk változni, tisztulni, és tudjon a mi hitünk növekedni. Add meg ezt a gyülekezetet, minden tagját, azokat is, akik most nincsenek itt. Vezess bennünket, és áldásoddal, kegyelmeddel adj nekünk gyümölcstermést ebben az esztendőben. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 197. dicséretünk 3. versét. A 197. dicséretünk 3. verse így kezdődik: gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben.
Thank you.
Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliumában a 10. fejezetben a 28. verstől a 31. versig. Péter megszólalt és ezt mondta neki: íme mi elhagytunk mindent és követőid lettünk. Jézus így szólt: bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit, most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mindenkinek áldott, boldog új esztendőt kívánok, és talán az imént felolvasott két ige szakasza, ha rá gondolunk, a második része az nagyon kellemes, mert hogy ott arról van szó, hogy mennyi mindent kapunk, amikor Jézus követésébe indulunk, és a tanítványi lét az ennyire gazdag, már itt a földön is, és amit elhagyunk, ahelyett oly sok mindent kapunk, és visszaadja nekünk azt az Isten bőven. Míg ugye az első fele, amit felolvastam a lekcióban, arra talán mondhatná az embert, hát ezzel kell kezdeni az új évet. Kemény ítélet, illetve ugye két tragikus esemény, galileai vérengzés Pilátus által, illetve a torony összedőlésének esete, és Jézus azt mondja, hogy ha meg nem tértek bizony, így fogtok ti is elpusztulni. És aztán pedig itt van a terméketlen fügefa történet, ami közvetlenül kapcsolódik ehhez. Egy példázat, amiben Jézus ugye elmondja ebben a példázatában, hogy a fügefa, amely nem terem, ugye azt mondja Vincelér, hogy íme 3 éve ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok, és vágd ki azt. Miért foglalja a földet hiába? De az így szólt neki: uram, hagyd még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Tehát 3 dolgot láthatunk. Egyik az Isten nélküli lét, ez a torony esete, Isten nélkül lét, amely egy csapda helyzet, hogy az emberek élik az életüket, mit sem törődve azzal, meg hát nem is tudják, hogy mi fog velük következni. És ugye egyfajta tragikus esemény, ami sajnálatra indít bennünket, és látva a világot, mondhatjuk azt, ez egy nagyon mai történet, mert ha bekapcsolom a tévét, akkor ömlik rám, úgymond az a fajta negatív hír özön, hogy itt mi történt, és általában nem a pozitív, hogy most kiváltett jót, vagy milyen, minek örülhetnénk, hanem ugye, hogy döbbenten nézzük, hogy éppen mi esett össze, vagy mi esett szét, és milyen tragikus események voltak. Tehát ez nagyon is benne él, és benne mozog a mi életünkben, és mi már immunisak vagyunk. Nem? Hát egy halálhírrel több már nem tud megrendíteni minket. Vagy legalábbis nem annyira, mint amennyire kellene, és a kérdésünk sem merül fel, hogy akkor uram, hát akkor mi van? Hát ilyen dolgok vesznek bennünket körbe, akkor hát mi van az életünket? Hol vagy te? Ugye? Vagy föltesszük ezt a kérdést, de nehezen tudunk rá válaszolni, vagy nem értjük az üzenetét, hogy mi ez. És Jézus egyetlen egy dologra koncentrál. Hogy nem voltak azok bűnösebbek, mint ti. És egyrészt felmutatja azt az igazságot, hogy az élet mennyire mulandó és mulékony, és megtörténik, ugye megtörténhet ez bárkivel, és nem is az a Jézus nem azt magyarázna meg, hogy miért történt meg, hanem arra nyitja föl a szemünket, hogy készüljetek és óvakodjatok, legyetek készen, mert bármikor megtörténhet veletek, és az a tragikus az életben, hogy nem mindegy, hogy hogyan ér bennünket, az, ami velünk történik. Hol állunk akkor? Milyen volt az élet? Mondhatnám azt, hogy az én fügefám, Amikor kivágott, vagy kivágásra megérik, hogy minek foglalja itt a földet, most idézőjelben, persze most ez a terméketlen fügefára vonatkozik, tehát elérkezik az az idő, amikor vége úgymond az én életemnek, akkor mi van? Hogyan ért engem az a pillanat? És ugye itt pont az, hogy az óesztendő véget ér, és megindul az új, itt pont azt élhetjük meg, hogy van valaminek vége, és kapunk esélyt. És azért is hoztam ide, hogy a terméketlen fügefa, vagy ezt a... Mert ebben a kettőben, hogy egymás mellett van ez a kettő, ott van a vég, amely után nincs esély, mert eljött az idő, és nincs tovább. És a másik példa, a terméketlen fügefa esete, ott van az, hogy eljött a vég, mert eljöhetne, hogy vége lesz, és mégis van kegyelmi idő. És azt mondja a vincelér, hogy még hajd. Még egy év van, és próbáljuk meg. És hogy hányszor és hányszor ismétlődik ez a két élettapasztalat ugye bennünk, vagy ott vagyunk mi is a halál révén, ahogy mondja Pál apostol, és ott állunk meg az Isten jelenlétébe, és megtapasztaljuk azt, hogy az Isten kezében vagyunk, de ez sokszor ugye nem tudatos, és pont azt akarom idehozni, hogy egyrészt érezzük meg, hogy milyen nagy lehetőség is az, hogy elkezdődött még az idő a számunkra. Persze minden nap is megérezhetjük a napok elmúlása is, hogy este van és reggel, újabb lehetőség, ugyanez. De így most talán nagyobb távlatban ez, hogy van még egy éved. Hogy ez igenis egy önmagába véve, és ha semmit nem kaptál, vagy úgy érzed, hogy hát annyi mindenre lenne szükség, de önmagába is ez hihetetlen nagy esély. Mert ha nincs idő, nincs hol megteremni azokat a dolgokat, nincs, semmire sincs lehetőségünk, ha nem kapunk időt az Istentől. Ezért az idő hihetetlenül nagy érték, és ezt talán tényleg akkor érzi meg az ember, ha beteg, ha már idősebb, vagy ami elmúlt, vagy amit már nem képes megtenni, hogy micsoda nagy ajándék volt, amikor volt időm. És hogy mit tettem ezzel az idővel. Ezt később fogjuk egyre inkább érezni, hogy ami már ugye elmúlt, vagy elmulasztottuk, az már majdnem nem visszahozhatatlannak tűnik, de ott van ugye a kegyelem, hogy ne essünk kétségbe, és főleg a hívő ember számára, ne csak a múltban nézem, vagy az önmaga terméketlenségének idejére, mert lehet sokan, ugye felismerés volt ez, akik hitre jutnak, és visszagondolnak az életükre, főleg akkor, amikor hát mondjuk nem fiatalon jut hitre, hanem 30-40 év, 50 év eltelik, és akkor ismeri meg, és akkor úgy elsiratja ezt az időt. Vagy hát elteltek az éveim, és úgy elgyászolja, hogy ez nem volt a gyümölcstermés ideje, de föllelkesedik azon, de most viszont itt tudom, hogy mit kell tennem, kié vagyok, és milyen nagy lehetőségeim vannak. Tehát ezt is látni kell. A másik dolog pedig az, hogy akik ugye tanítványai lesznek a Krisztusnak. Azért olvastam fel a tanítványok jutalma. Hogy azoknak viszont Jézus igen teljesen megígéri azt, hogy ti mindent, hogyha elhagytok is értem, és el kell hagyni szülőt, gyermeket, szántóföldet, vagyont, kincset, értéket, azért, mert elindultok és követtek engem. Hát ne féljetek. Nem kisemmizvel lesztek. Nem szegényen fogtok már itt élni, hanem gazdagon fogtok. Tehát, hogy felszabaduljunk, mert ez is egy félelem bennünk, hogy mi lesz akkor, ha én azt teszem, amit az Isten mond. Hát el kell hagynom dolgokat, hát nem lesz olyan az életem. És mint egy megnyugtat bennünket Krisztus, hogy nincsen veszíteni valónk. És ez is talán fontos, hogy lelkesedjünk. Tehát lássuk ezt a három dolgot, én azért hoztam ezt, hogy egyrészt az Isten nélküliség csapdáját, és nagy kísértését, ami bennünket is megkísért. A terméketlenség, hogy nem használjuk ki azt az időt, az Istennel való kapcsolatunkat kellőképpen, Isten pedig árasztja ránk a lehetőségeket, nem ismerjük fel. És a beteljesedés, hogy végre úgymond elindulunk és használjuk a tanítványságunkat, most ugyan szóval mondom, és megéljük azt, és mindenfajta de meg miért, meg mi lesz ha, meg miért pont nekem, és miért pont így, érveket tudjuk letenni és lefegyverezni az Isten jelenlétébe. De most néhány gondolatot hozok még ide, amin el tudunk gondolkodni, és ami figyelmeztetés, hogy vértezzük föl magunkat ezzel szemben. A mi világunk működőképes Isten nélkül. Óriási kísértés. Azt hiszük, hogy működőképes, de egyébként mindent ő tart fönn. Van erőnk, lehet örömünk, lehetnek terveink, építheted a magad tornyát. Sikered is lehet. Hát önmagában véve az ítélet nem biztos, hogy az, hogy valami nagy tragédia fog veled történni. Hanem sok embernek az az ítélet, hogy siker megy. Nincs szükségem az Istenre. Hát teljes az életem, nem? Még boldog is vagyok nélküle. Mi szükségem lenne rá? Persze ott van ugye a másik kísértés, ha baj van, akkor viszont segíts. Most idézem, mondom ki, egy lehetőség is, hogy végre ráébredek, és tudok fohászkodni, és úgy érzem, hogy mégiscsak Isten tud nekem segíteni. De mi a kísértés, hogy csak akkor? Csak akkor fordulok oda, és addig pedig nem. A másik ígéret, amit már lényegében érintettem, hogy ebben az esztendőben életadó erőt ad nekünk Isten lelkiképpen is. Hogy a mi fánk gyümölcs termést hozzam. Van gyökerezés ideje az élet, ültetés, gyökerezés, növekedés, virágzás és gyümölcs termés. Mindennek adott rendelt ideje van. Nem lehet mindjárt úgy kezdeni, hogy íme itt a gyümölcs. Ugye? Türelmes az Isten is velünk, viszont nekünk be kell járnunk az életünk folyamatában mindezt. Vajon én engedem-e, hogy ültessen az Isten az életemben? Engedem, hogy az gyökeret verjem? Pedig ő ültet és gyökerezteti is bennünk az ő szavát és gondolatait, vezetését, az ő megismerését. És engedem-e, hogy növekedjen ez bennem, felnövekedjen hatásában? Majd ugye a virágzás, amikor elkezd kibomlani, és megtapasztalom, és aztán jön a gyümölcs. És mondhatom azt, hogy ez egy pillanat műve is lehet. Vannak emberek, akik így fordulnak meg. Azonnal megtörténik velük. És vannak helyzetek, lehet, hogy ugyanaz az ember, van egy időszaka, van egy története, ahol lassabb ez a folyamat. És nem mondjuk azt, hogy hiába való az Istennel eltöltött idő. Amikor öntözi Isten, amikor táplálja, akkor tisztogatja az életünket. Tehát ezek is fontosak. És azt mondom, hogy alá kell vetnünk magunkat az Isten oltókése alá. Amit vág, enged kivágni. Amit pedig beletesz az életedben, nem mondd azt, hogy jaj, ezt ne. Hanem próbáljuk ezt, most azt mondom, hitben látni, hogy ő jobban tudja. Jobban tudja, hogy mi válik javunkra. És a másik dolog pedig, hogy Isten nélkül nincsen élet. A lelki életet sem lehet Isten nélkül élni. Most értsük jól, hogy én akarom élni a lelki életet, tudok Istenről, és majd én megteszem, hűséges leszek, imádkozom, jót fogok cselekedni, és az újévi fogadalom tételek most másabb lesz az évem. Ez önmagába véve kevés ahhoz, hogy újat kezdjünk. Kell az éltető erő, hogy befogadjuk az Isten, és őt engedjük át az életünket, önmagunkat oda ajándékozzuk. Tehát azt mondom, talán egy vallásos Isten nélküliség, miközben állandóan Isten nevét mondjuk, nem engedtük magunkhoz őt, hiszen Jézus olyanokhoz ment és kereste a fügefa, példázata Izraelről szól, hát végig Istent imádják és keresik őt, várják a messiás, és mikor megérkezik a messiás, akkor nem fogadják be őt, és nincsen gyümölcs rajtuk. Pedig ott van, és ott jelent meg Krisztus. Tehát ugyanez a lelki padhelyzet előfordulhat velünk is ma, mikor már ismerjük az evangéliumot. Van egyfajta istenképünk, de nem engedjük magunkhoz azt az Istent, aki kijelentette magát még jobban, akivel megkapjuk azt a világosságot. Ezért fontos a krisztusi út betartása, és a megváltás, és az egész, amit Krisztus akar nekünk adni, annak a teljességét kell vennünk, mert csak egy részét veszem, és csak szemezgetni akarok, most ezzel élek. és nem veszem a Krisztussal való közösséget, Istennel való megújulást, akkor cseppeket veszek magamhoz, ami által nincs növekedés, nincs maga az életemben, nincs fa, és nem lesz termés, nem tudom érthető-e. Csak enyhülést vettem. Megálltam az Isten országának küszöbénél, és úgy érzem már, mintha benn lennék. De nem vagyok benne, de be kell lépni. A másik, ugye ez is most megrémiszthet bennünket, ez a torony esete is, hogy megtörténhet bármi. Tudnunk kell azt, hogy Isten az élet és a halál ura. Kezdet és a vég. Lényegében minden az isteni gondviselés által el van rendezve, ez bennünket félelemmel tölthet el, de egyrészt reménységgel is, hogy addig nem jön el az elköltözésünk ideje, ameddig nincs itt az idő, és nem kell aggódni és félni. Mert az Isten kegyelmes Isten is, az Isten túl fog bennünket juttatni dolgokon, és nem fogunk elveszni addig ezen a földön, ameddig, és ez egy örömhír való, ameddig az Isten nem látja azt, hogy még a legkisebb esélyünk is megvan arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. Én ezt látom ígéretképpen. Ha pedig valami megtörténik, az persze na, mi hatalmunkban van, és gondoltam, hogy miért akkor, és miért úgy, itt tényleg az, hogy leteszi az ember önmagát és gondolatét, mert nem tudjuk megmagyarázni, hogy akkor és ott másnak miért rövidebb. Mint ahogy én sem tudom megmagyarázni, nekem miért hosszabb. Csak tiszteletre és imádatra indít engem, hogy értékeljem, hogy nekem hosszabb, és másnak már vége. Ez engem arra indítson, ő sem volt rosszabb, mint én, de Isten valamit lát bennem, és rám még gondol. És most egyedül ezzel kell törődnöm. Meg azzal, hogy másokat is figyelmeztessek erre, vagy adjak. Mert a gyümölcs termésem az Isten erejét fogja vinni azokhoz, akiknek még szintén van idejük. És együtt növekedhetünk. Tehát az, hogy ugye itt az új évvel kapcsolatban szerencse és szerencsétlenség motivuma, ugye? Az ember próbálja bebiztosítani magát bizonyos rituálékkal, babonás hittel, hogy minden jó, a gonoszt elhárítsuk, a jót pedig bevonzzuk. Anyagi jólét, egészség legyen, ugye sikerek legyenek, és az ember vonzza, vagy keresi a jót. És ezt szeretném ide tenni, hogy a legfőbb jó minden egyben megvan. Megvan az Istenben vetett hitben és bizalomban. Tehát nem kell félelemben és kiszolgáltatottságban élnünk annak ellenére, hogy mindezt látjuk. Sőt, ha mindezt látjuk és az életnek ezt a teljességét látjuk, akkor pont ez fog bennünket megakadályozni abban, hogy könnyelműek legyünk, és eltékozoljuk azt a kincset, ami a miénk. És arra figyelmeztet Isten, hogy ami a miénk, azt ne tékozoljuk és ne engedjük magunkat kifosztani, hanem éljük meg. És akkor most azt mondom, mindegy, hogy mikor jön el a vég. Mert alkalmas időben, gyümölcstermés közben vagyunk, és beteljesedve van az élet. Nem azt számít, hogy most 50, 80 év vagy 120, de mi volt az az 50, és mi volt az a 80 és 120? Meddig jutottunk? Tehát minden gondunkat őre vessük, mert neki gondja van ránk, mondja Krisztus, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, milyen érdekes ugye, hogy egyrészt vigyázzatok, mert ez veletek is megtörtént, másrészt mondja, ne aggódjatok. Ellentétes dolognak tűnhet, hogy most félnünk el, vagy pedig megnyugodnunk. Azt mondom, mind a kettő. Most értsük jól, a maga helyén. Szükséges a félelem is, a rádöbbenés és a megrökönyödés, mert ez ébreszt. Másrészt pedig szükséges a bele nyugvás is, vagy a rácsodálkozás és a bizalom, hogy minden rendben van. Minden rendben van, és nem történhet semmi olyan nagy baj. Amitől esetleg félek és szorongok, hogy mit hoz nekem ez az év. És ez is emészti az életünket, Istennel való kapcsolatunkat. Egyrészt, hogy nem figyelünk rá, másrészt pedig félelem vagy rettegéssel nézzünk Istenre, és nem tudjuk őt imádni és szeretni. Hanem csak félelemből szolgálunk neki, hogy jaj, Uram, mentsél meg. Hogy kerüljem el a bajt. Ugye? És nincs ott benne az őszinte szeretet. Hanem csak a menekülés ösztöne mozgatja esetleg a hitet. Másrészt mit láthatunk, hogy Isten, amikor így ad még időt a fügefának, akkor egyrészt azt láthatjuk, meg a, mondjuk a szerencsétlen eseményeknél, egyrészt azt láthatjuk, mintha Isten nem lenne befolyásolható. Nem? Megtörténik és kész. Nem tudtunk mit tenni, nem lehetett elkerülni, jönnek a dolgok. Isten megengedte. Nem tudtunk beleszólni. Nem tudtuk befolyásolni az eseményeket. Megtörtént valami, ami rossz. De ekkor szoktuk mondani, hogyan engedhette meg Isten. Másrészt itt a fügefánál pont az van, hogy befolyásolható az Istennek az akarata. És te ebben nincs vége. Mivel ezt kérted, ezért megkaptad. És van még esélyed. És azt mondom, hogy ez a kettő együtt mozdul. Isten szuverén úr. Most nem biztos, hogy ez jó hír, de valahol igen. És azt is láthatjuk, hogy Isten javunkra van. Nem eleve egy olyan Isten hoz elénk Krisztus, aki nem könyörülő. De azt is elénk hozza Jézus, hogy Isten akarata és döntése végül is az övé. Viszont az, hogy kegyelmes az Isten, és megnézi a körülményeket, és úgymond áldást hoz, és lehetőségeket is teremt, ezt is látnunk kell, és együtt kell látnunk a kettőt, mert különben torz az Isten képünk bele, nyugszunk az életben, ahogy hely ráérünk, tehát az Isten szeret. Nem. Aztán nem változom meg, én nem veszem komolyan a dolgaimat, a rám bízottakat, nem élem a lelki kincsekkel, hát Isten úgyis majd bevisz. Ez is egy nagyon kényelmes, de valahogy megítéltetik ez. Ez a terméketlenség lesz. Helyreérünk arra még. És nincsen. És erre mondja, hogy Isten jelentkezik, és megvizsgálja ezt, és minek foglalja ez a földet. Durván hangzik. De Isten alkotott bennünket céllal. Nincsen ilyen értelemben céltalanság az Isten tervében. És mi magunk is ennek a célnak beteljesítői lehetünk, vagy éppen akadályozói. Tehát az értelmetlenség ki van zárva az Isten teremtéséből, még az események különböző láncolataiban is értelme van mindennek, még a rossznak is. És az Isten tiszteletünknek nem szabad értelmetlennek lenni, most ezt mondom, mindezek fényében. Értelmessé kell tennünk az Istennel való kapcsolatunkat. Lelkivé kell formálódnia mindezek fényében, és tudjuk azt, hogy ki az az Isten, ki az a Krisztus, mit bízott ránk, mit jelent akkor, hogy én tanítványa vagyok, és utána megyek Krisztusnak, és fölveszem az én életem keresztjét, és komolyan veszem ezt, és talán elhagyok dolgokat, de kapok is, tehát akkor kezd kinyílni, hogy létszükség követni Krisztust. Tehát azt mondom, hogy megismertem Krisztust, de most mégsem szeretnék én így járni. Lehetőségem van rá, csak nem tudom, hogy mivel játszom. Most ezt szerettem volna így aláhúzni, hogy nem is tudom, hogy mivel játszom. Én azt hittem, hogy ez csak egy adhok lehetőség az életben, annyi más között. És Krisztus pedig azt mondja, ez egyetlen egy esélyed. Ezt a mentővet, most gondolom, nagy hullámzásban vagyunk, és éppen most fogunk elsüllyedni, majd ki tudja mikor, és ezerféle veszély fenyeget bennünket ebben a nagy tengerben, és oda dobja nekünk valaki a mentővet. És én azt hiszem, hogy lesz itt még másik mentő. Hát, meg ráérünk még arra egy kicsit. Még, tehát, hogy nem vagyunk, és ezt üvölti bele, vagy ezt mondja nekünk Krisztus, hogy hát nem veszitek észre. Előttetek játszódik le minden. És az életetekben, hát látjátok. A saját magatok életében, hogyha bölcsek vagytok, akkor meg tudjátok ítélni, hogy mi történik. És hogy mit akar az Isten beletek. Tudjátok. Ne mondjátok azt, hogy nem tudjátok. Mi is eltitkolva előlünk, hogy így mondjam, az Isten terve és gondolata. Ezt is mondja Isten, nincs eltitkolva, és az a mondatunk, hogy de hát mi nem tudjuk, hogy mit akar Isten velünk, ez nem igaz. Ez egy hazugság, amit mi saját magunknak, mert ha akarjuk, és innünk akkor tudjuk, lehetetlen dolog, hogy az az Isten, aki meg akar bennünket menteni, és mindent elkészített, az úgy vezet bennünket, hogy érthetetlenül, értelmetlenül, és mi nem fogjuk tudni, hogy mit kell tennünk, gondolnunk, cselekednünk, és nem adja meg hozzá az erőt. Hát ez is benne van ebben az esztendőben. Tehát az Isten tiszteletünk, követésünk, tanítványságunk ennek fényében ébredjen. Ne érthetetlen legyen, nem élhető, megszokás, üres formaság, mert abban nincsen benne a megtartatás. Ne egy bizonytalanság, ne csak enyhülést akarjunk az Istentől, megkapjuk a békességet és minden, csak értjük, tehát nem valamikért jövünk kis harmadcseppekért, hanem az egészért jövünk, Uram. És mi önmagunkat is egészen adjuk neked. Tehát ezt jelenti a tápláltatás. Nem csak chipseket kapunk, ami ízfokozó, ma jó, és holnap újból éhes leszek. Hanem új lehetőségeket, amelyek egy életen át, egy hosszabb folyamatra van kifutása. Tehát így lehet készen állni, és folyamatosan készülni. Most két történetet szeretnék elmondani zárásképpen, már igen elfutott az időnk. Remélem jól el tudom mondani, mert Álmos a mi vezérünk, mármint hogy én, és nehezen tudtam felfogni, ezt ma reggel találtam még gyorsan. Első történetem. Jött egy ember, nevezzük így, aki egy olyan, nem nevezem meg a vallást, mert teljesen mindegy, egy olyan vallás gyakorlója volt, ahol minden meg volt szabva, hogy mit kell, hogy kell csinálni. Általában minden vallás meg is szabja. Ebben hasonlítunk egymásra. És egyszer álmot lát, és ebben az álomban elviszik őt két helyre. Az egyik a mennyország. Két nagy trónus van fölállítva. És azt mondja neki az angyal, ide kerülhetsz, ha jól cselekszel. Az egyikre te ülhetsz, a másikra pedig egy név van fölírva, és egy cím. Egy másik ember is ott fog ülni. És elviszi őt az angyal ahhoz az emberhez, akinek a neve és a címe ott van. És látja azt az embert, aki az Úrnak napján, tehát azon a napon, amikor az Istent kell tisztelni, ő nagy vigasságot szerez. Nagy örömet, mindenki örül. És együtt vigadnak. És megkérdezi tőle, hogy te miért cselekszel ilyet? Hát neked ilyenkor Isten tiszteleten kéne lenni. Nem vigadni itt meg. Helye uja. És azt mondja, hát az én családomban az volt, hogy ez a nap, ez az örömnek és a vigasságnak a napja. És én ezt kaptam, és ezt adom tovább, és nézd, az emberek boldogok. Ez az ember akkor álmában úgy érezte, hogy most nem tudja elmagyarázni ennek az embernek, hogy azzal, amit tesz, azzal az ő vallás hite szerint rosszat tesz, mert nem tiszteli Istent, hanem vigad és örül. Mert akkor elveszítene valamit ez az ember. Ami pedig értéknek látja, hogy itt van öröm, vigasság, és az életnek valami fajta teljessége. Míg az angyal elviszi egy másik helyre is az emberünket, ahol a pokol van, és szintén két szék van ott. Az ő neve van rajta, a másikon pedig valakinek a neve és címe. Elviszi utána az angyal a másik emberhez is, aki pedig ott ül az Isten tiszteleten, és nagyon mereven mindent betartva, igen rigorózusan, nehéz lélekkel, és örömtelenül végzi a maga Isten tiszteletét. És ott látja ezt az embert, és próbálna neki elmagyarázni, hogy rosszat tehet akkor, ha vallási előírásokat szigorúan betartja, de lélektelenül teszi ezt. Nincsen benne élet. Nincsen benne öröm. Nincsen benne békesség. Nincs benne Isten szeretete sem. Csak csinálja. És amikor fölébred az emberünk, a tanítás után, akkor rádöbben arra, hogy most mit kell tennie. Hogyan kell Istent imádnia? hogy az Istent örömmel és szívből imádjuk. Ez az út. És mind a kettő csapdát elkerüljük. Ez a terméketlen fügefa esete. Hogy mind a kettőnek benne kell lennie az örömnek is, mert egy mondattal így foglalnám össze, örömnek is és az Isten imádatának is, meg amikor az emberek boldogok, mindig jók. Láttunk már olyan embert, aki boldog volt és rossz volt? Amikor teljességet élt meg, akkor mondjuk a szerelem, ezt tudnám, nagy-nagy öröm van benne, nagy-nagy boldogság, akkor ott elkezdett gonoszkodni? Vagy rosszat tett bárkivel is? Amikor nagy szeretetet kapott, és őt átformálta ez, vagy boldog volt, teljes volt? Az emberek boldogok, amikor jók. Most jön a másik rész. De ha jók, akkor csak ritkán boldogok. Mert ugye próbálunk jók lenni, nem? Próbálunk megfelelni is az Istennek, és most ezt akartam itt kidomborítani, hogy ezt értsük meg, hogy Isten nem úgy akar bennünket jóvá tenni. Hogy akkor most egy nagy kényszerrel végig beleerőltetjük, mert nem leszünk boldogok tőle. Nem leszünk jobbak sem tőle, és terméketlenebb lesz az életünk. És nincs öröm se bennünk. Másik példa. Egyszer a pap azt mondta a gyülekezetében, hogy a következő Isten tiszteletre eljön Jézus Krisztus közétek. Mindenki meglepődött. Eddig csak hallottunk róla, róla beszéltünk, de ő magával még nem találkoztunk, úgyhogy eljön és itt lesz. Végre nagy lehetőség. Sok mindent kérdezhetünk, tele van a szívünk, hogy most akkor egyenes élőben és úgymond konkrétan Jézustól tudhatjuk meg a lényeget. Meg is érkezett Jézus. Következő Isten tiszteletre, nagy megdöbbenésükre, csak ennyit mondott, hello. Semmi más nem mondott Krisztus, és üdvözölte őket. Mindenki szerette volna meghívni őt a saját hajlékába, hogy befogadja és beszélhessen vele. De Jézus azt mondta, ott akar maradni a templomba, és sehova nem akar elmenni. Hát megértették végül is, hát Jézustól ezt el tudjuk fogadni, és miért ne akarna templomba, tiszteletben tartjuk. Ott maradt tehát Jézus a templomban. Elmennek hát a templomba másnap. Megdöbbenve azt látják, hogy a templomban mindenhova, abban a szép templomban, amit szépen felékesítettek, és minden szépen rendben van, mindenhova az van írva, hogy óvakodjatok. Megdöbbentek. Ezt tette Jézus, ami szép templomunk. Össze-vissza van firkálva. Mindenhova, ami szép volt, gyönyörűséges Isten tiszteletére való, az el van rontva. Mert csak azt látjuk, és össze-vissza van firkálva, hogy óvakodjatok. És megdöbbentek. Némán ott álltak, és mondhatjuk azt, csalódtak Krisztusban. Mit jelent ez az óvakodjatok? Mit jelenthet ez nekünk a példázat alapján? Óvakodjatok, és a szent dolgokra rá van írva. Óvakodjatok a szentírástól. Hú, de furcsán hangzik, ugye? De a szentírás mi úgy tudjuk használni, kihagyjuk belőle az Istent és amit ő akar. Csak a saját kényünkre, kedvünkre magyarázgatjuk. Vagy csak azt veszük ki, ami nekünk kedves. Képesek vagyunk hasznot húzni belőle, anélkül, hogy igazából az Istent befogadnánk és megértenénk őt. Sőt, önzők is tudunk lenni, miközben a Szentírást használjuk. Önzők is tudunk lenni, és vakbuzgók tudunk lenni. Nem nézzük igazából, nincs bennünk öröm, ugye? Nincs szeretet, és egyéb dolgok, csak Szentírás. Mit mond a Szentírás? Idézet és lélektelen alkalmazása. Másik, óvakodjatok a szentségektől. Ez is ott volt a templomban. Miért? Mert a szenteskedés még nem azt jelenti, hogy megváltozna az életünk, hogy megszentelődtünk volna. Csak lett egyfajta babonás hitünk, hogy jaj, így kéne, jaj, úgy kéne. De közben nem változott semmi bennünk. Csak a forma. A formához való kötődés megnyugtat bennünket, hogy na, megtörtént. És feloldjuk. Voltunk, itt voltunk, teljesítettük. De mit? És meddig jutottunk ezáltal? Óvakodjon a pap az emberek feletti hatalomtól, mintha uralkodna az emberek lelke fölött, és úgy beszélne az Istenről, mert nem uralkodik fölöttük. És ha már segíteni nem tud igazán, akkor vezesse őket az Istenhez, anélkül, hogy uralkodna a lelkük fölött, és nem engedné őket az Isten megtapasztalására. Tehát óvakodjunk a vallásosságtól, ami önelégülté és öncélúvá tesz, mint ahogy Krisztus is mondta, a farizeusok kovászától óvakodjatok. Az egészet megrontja. Amit mondanak, azt meghallgassátok, de ahogy cselekednek, ne úgy cselekedjetek, mert csapdába vagytok. És erre figyelmeztet. Hát a farizeusok esték voltak. Nem voltak ők rossz emberek, és tudom, hogy mindig negatívan hozzuk föl, de ez a fajta dolog mindig ott van. Tehát ne legyetek törvénytisztelők és istentisztelők annyira, hogy nem vagytok már együttérzők egymás felé. És nem tudtok örülni, gondoljunk az első példázatra. Hogy nagy örömünnepet rendezett az emberekkel, és vígan volt, míg a másik törvénytisztelőn ül, és mindent megtesz, csak éppen lélek nincs benne, és szeretet nincs benne. Hogy óvakodjunk az imáktól, amelyek elveszik az önállóságunkat és az Istennel való kapcsolatunkat is, mert csak úgy letudjuk a dolgokat. Nincs benne lélek. És imádat, az Isten igazi imádata. Hogy óvakodjunk az Istenről alkotott fogalmainktól, mert lehet, hogy pont ezek tesznek bennünket képtelenné arra, hogy az életben aztán felismerjük, hogy tényleg ott van. Mert van egy elképzelésünk. Ahhoz ragaszkodunk. És nem tudjuk felismerni tőle az Istent a templom szűk falain kívül. Pedig ő ott is ott van. Sőt, lehet, hogy belül sem ismerjük föl. Mert valahogy telve van a fejünk, vagy éppen nem látjuk a fától az erdőt. És végül is el templom fölé, a kiárat fölé csak egy szót írt, hogy óvakodjatok, egy szót írtak, és azt mindenki lássa. És az, amit most elmondtam ezen a mai alkalmon, lényegében ez. Én is ezt húzom alá, óvakodjatok. Legyetek józanok. Értsétek meg, mi az Isten gondolata és terve veletek. Mert jaj nekünk, ha nem értjük meg. Mert óriási nagy csapdába vagyunk, és veszélybe. Vagy így, vagy úgy. Viszont aki megérti, őszintén szívből törekszik rá, egészen bizonyos, hogy megérti, és nem kell félnie. És ez az esztendő áldott lehet mindannyiunk számára. A tápláltatásnak, a gyümölcstermésnek az ideje, és nincs nagy baj. Csak akkor van nagy baj, mint amit eddig is átláttunk és átvettünk, hogyha igazából nem találtuk meg a helyes utat, akkor nagy baj van. Még a kicsi eltérés is óriási nagy különbséget eredményezhet. És ezáltal bajba sodor bennünket. Viszont most azt mondom, egy kis lépés az Isten felé, nagy lépés az életünkben. Nagy megújulás. Csak ne felejtsük el utána megint megtenni a következő lépést, mert nincs vége. Nincs azon már kész, ennyi volt, elég, már rendben vagyunk. Az életnek növekednie kell, gyökereznie kell, teremnie kell, virágoznia, és ez folyamat. És ebben mi is benne vagyunk, ez a tanítványság. Isten adja meg, hogy felszabaduljunk erre a hitre, szabadságra, mert Isten nincs benne az üres formaságban. Az életben van benne, és abban pedig teljes mértékben, mindenhol jelen van. Így legyen áldássá a mi számunkra az adott idő is. Amen. Válaszoljunk a 280. dicséretünkkel. Első három versét énekeljük. A 280. dicséretünk első verse így kezdődik, ismét egyik esztendeje. Közben csendes percet tartunk. Ennyi atyánk, adj nekünk bölcsességet, szívbéli megrendülést, ha kell, ébresztést, tudatosságot és szabadságot a te követésedben. E kettő nagyon fontos, hogy elkerüljük a csapdákat, elkerüljük azokat a lehúzó erőket, gondolatokat, amelyek eltérítenek a helyes útról, talán azt mondva, hogy ó, hát nyugodjunk meg, semmi baj nem történhet velünk. Vagy elkerülhetjük azt a gondolatot, ó, ijedjünk és féljünk, mert nem tudjuk, hogy mi történhet velünk. Mind a kettőre nálad van a felelet, és az Istenbe vetett hit és bizalom, a Krisztus megváltásának a valóban befogadása mindenképpen megtart és megment bennünket mindenféle csapdából, és felébreszt. Így kérjük, hogy szent lelkedet is küld el hozzánk, hogy ne lélektelen és értelmetlen Isten tiszteletben vegyünk részt, ahol csak saját gondolataink és elképzelésünk szerint formáljuk a rólad való képet, És nem veled vagyunk kapcsolatban, hanem saját gondolatainkkal és érzéseinkkel, amelyek becsapnak bennünket, és félrevezetnek, és nem adnak igazi tanácsot és útmutatást nekünk, hogy elkerüljük az ürességet, a hamis megnyugvást, a hivalkodást esetleg a te nevedben, hogy mi már igazak vagyunk, és közben látjuk, hogy milyen igazságtalanul, látják mások, hogy mennyire igazságtalanul, örömtelenül, boldogtalanul, ítélkezőn tudunk járni ebben az életben. Köszönjük, hogy adtál nekünk időt, hogy jó gyümölcsöt teremjünk, és veled, mint tanítványok, közösségben legyünk, és te azt ígéred, hogy mindent, százannyit adsz nekünk vissza. És amit mi veszteségnek értékelünk, hogy ezt el kellett hagynunk, ez már nincs nekünk, azt megkapjuk. Sőt, ráadást is kapunk, és örök életet is kapunk az eljövendő világban, és már itt megkaphatjuk a tiszta lelkiismeret, a bűnbocsánat, és örök élet, az öröm ajándékát, hogy jók legyünk. Senki sem jó, csak egyedül az Isten, és a mi javunkat ő akarja, és onnan származik minden jó. Attól, hogy ne utasítsuk el, és a mi asztalunkról ne söpörjük le a te javaidat, és ne csak földi javainkkal bővölködjünk, mondván eszünk, iszunk, és mindenünk megvan. Tervezzük a tornyot, és élünk a mának, és elfeledkezünk, hogy minden elmúlik egy szempillantás alatt, és mi lesz a lelkünkkel. Hadd, hogy egyfajta szent félelem, Isten félelem legyen bennünk, amely azonnal meg is szabadít minden másfajta félelemtől, és örömre, békességre vezet bennünket, megnyugvásra. És ezt ne felejtsük el egész évben, hogy kellően motiváltak legyünk járni az utat, örömmel, erővel, vagy kérve segítséget, de nem abba hagyni és megfáradni, leülni az út szélén, és úgy gondolni, hogy ez így most rendben van, van pihenésnek is ideje, és add meg nekünk ezt, mert nem rohannunk kell, de haladni veled, és van abban pihenés is, hogy ezt is meg tudjuk találni, a megnyugvást, a békességet, és a rohanásból át tudjunk lépni a veled való életközösségbe, a követésbe, amely nem rohanás, nem kifáradás és nem mókuskerék, hanem igazából ott van benne mindaz, ami a javunkat szolgálja. Kérünk a születendő gyermekekért a gyülekezetünkbe, és most is van, aki születés előtt áll, hogy te áld meg az édesanyját, a családot, a te áldásoddal érkezzen e világra, és tudjonak örvendezni neki, mint ajándéknak és életnek. És őrizd meg a mi szívünket a gyászban, és ha visszanézzünk, amikor elment valaki a világból, hogy tudjuk őt elengedni a te hatalmas karjaidba, és tudjunk vigasztalódni is. Élet és halál a te kezedben van, és tudjunk ebben is hálát adni mindenekben, és átélni a veled való kapcsolatot. Kérjük, hogy növeld a mi hitünket, és hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod az imáinkat ebben az esztendőben is. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Istentől áldott boldog új esztendőt kívánok a gyülekezet minden tagjának. Csütörtökön Biblia óránk lesz, várjuk a testvéreket este 6 órakor, ahol talán éppen a mai alkalommal hallottakról is beszélgethetünk, és még elmondhatjuk egyéni gondolatainkat. És mindaz, ami bennünk megmozdult, ezt még tovább vihetjük, és vasárnap pedig Isten tiszteleti közösségben lehetünk együtt 10 órakor. Isten áldása legyen a gyülekezet életén és növekedésén. Köszönöm az elmúlt esztendőt is, a gyülekezet hűségét, segítségét, adakozását, és mindenben, amire segítségemre voltak, és adjunk hálát azért, hogy tényleg növekedett a gyülekezetünk, és úgy indulhatunk, hogy Isten jelen van közöttünk, de mindazt, amit elmondtam, vizsgáljuk is meg, valóban Isten jelen van-e közöttünk, valóban őt imádjuk, őt szeretjük-e tiszta szívből, mert hamis illúziókba azért ne ringassuk magunkat, mert csak az igazság szabadít meg bennünket. Annak se mása, se képe, se féligazság nem menthet meg bennünket, és nem tart meg, és nem lesz végül is áldása az életünkben. Így kívánom, hogy ebben az esztendőben én ezért szeretnék munkálkodni, hogy tisztogasson bennünket Isten, és növekedést adjon, és mindenki életében ez a gyümölcstermés vagy virágzás ideje eljöjjön. Nem sietetünk semmit, nem mondjuk, hogy mikor és hol és kinek, de ha ebben vagyunk, bizonyos, hogy eljön, és mindnyájunk javára, épülésére, gyülekezetünk javára és épülésére történik ez. Ez pedig az Istentől van, és nem tőlünk. Így kívánok boldog új esztendőt. Köszönöm a türelmet, elnézést, hogy most már tényleg sok voltam, de Isten tegye helyére a gondolatokat, és a mi szívünket is. Hirdetések után énekeljük záró énekünket, majd pedig a himnuszt és áldást lesz a gyülekezet. A 285. dicséretünknek énekeljük a 3. versétől, a 6. verséig az énekeit. Tehát 285. dicséretünk 3. versétől a 6. versig. Uram, a te lelked ereje, velünk így jót tégyem.
Oh, you.
Énekeljük a himnuszt. Tegyük Istenünk áldását. Óvakodjatok. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Áldás békesség.